Kedves hallgatók, mai műsorunk tanúságtevője Zsoldosné Bőti Mária.
Vasutas közlekedésmérnök, 78 éves vagyok. Nagyon aktív életet élek. Háromféle önkéntes munkát végzek, meg segítek az unokámnak. Ez tart életben. Különösen a férjem halála óta, mert addig ővele voltam elfoglalva, mert beteg volt. Azóta pedig igyekszem másoknak segíteni, ahogy tudok, ahogy tőlem még telik.
A Mária Rádió stúdiójában beszélgetünk. Hogyan vezetett az útja idáig?
1944-ben a hitét gyakorló családba születtem, borzalmas háborús időben. Két testvérem már volt, engem már nem terveztek, én már csak kopogtattam és elfogadtak. Minden nap bombazáporok kellős közepén voltunk, és édesanyám nem tudott megszülni. Már a 10 hónapot betöltötte, amikor ráugrott óvóhelyen egy béka, és ettől az ijegységtől megindult a szülés, és egy 4 kiló 20 dekás, 62 centis babaként jöttem egészségesen a világra. A szüleim Katalinnak terveztek, de tekintettel a születésem körülményeire Mária lettem.
És azóta is büszkén viseli ezt a nevet. Amit elmondott, egy kisebb csoda.
És 9 hónapos voltam, amikor olyan súlyos vérhasban szenvedtem, hogy már nem voltak reflexeim, a fejem lógott, nyakam nem bírta el. Édesanyám térden állva kérte az orvost, hogy vegyem föl a kórházba. De azt mondja, asszonyom, tele van, nézze meg, itt van a sok kisgyerek hulla. Végül fölvettek, és itt vagyok. 1,5 éves voltam, amikor diftériás lettem. Utána jött az összes gyerekbetegség, ami létezik. 3-szor voltam skarlátos, bárányhimlő, kanyaró, és az egésznek a csúcsa az volt, hogy még nem töltöttem be a 6. évemet, amikor jött egy ízületi és szívbe hártyagyulladás. Olyan vérsüllyedésem volt, ami már halálosnak számít. Egy olyan orvos kezébe kerültem, aki küzdött értem, a szüleim is. 10 hónapig feküdtem betegen, és meggyógyultam annyira, hogy manapság ennek a betegségnek azt mondják a kardiológusok, hogy nyomát látják, de teljesen meggyógyult a szívem.
Az, hogy ez így történhessen, azért bizonyára nagyon sokan is sokat imádkoztak.
Igen, nagyon sokan. Nincsenek véletlenek. Ezek csodák. Édesanyám nagyon-nagyon mélyen vallásos volt. Édesapám a Regnum Marianum cserkész csapat tagja volt, úgyhogy nagyon-nagyon sokat imádkoztak értem.
A templomban.
Édesanyám mindig vitt bennünket. Édesapám nem tudott mindig jönni, mert olyan munkakörben dolgozott a vasútnál, ahol nem tekintették a vasárnapot ünnepnek, tehát ő nem tudott mindig velünk jönni. A háború utáni 40-es évek második fele, 50-es évekről beszélek. A bátyám és a nővérem, ők még az iskolában voltak első áldozók. Én már nem lehettem. Amikor én lettem első áldozó, első osztályos voltam, akkor ezt betiltották. Így egymagam voltam első áldozó 1951-ben. Szomorú voltam, mert gyönyörű szép fehér madéra ruhám volt, és rá kellett vennem az utcán a kabátot. Mondták a szüleim, hogy kislányom, muszáj.
Nem volt könnyű felvállalni a hitét.
A gimnáziumban én voltam az egyetlen, aki nem volt kisztag az egész osztályban, és amikor a kis dolgokról volt szó, akkor Bőti fiam, te menj ki a folyosóra az ajtó elé, mert te nem hallhatod. 3. gimnazista voltam, nagyapám és édesapám utána a műszaki pályát választottam. Az osztályfőnököm, aki egyébként egy Ukrajnából Magyarországra áttelepült, valamikor zöldséges kofa volt, és néhány hetes, hónapos tanfolyammal kifejezték őt tanárnőnek. Oroszt és történelmet tanított. Hát oroszul tudott, de a történelmet nem tudta. Azt mondta nekem, hogy Bőti fiam, te addig egyetemre nem mész, amíg az iskolának a véleménye kell hozzá. Idézőjelbe tett véletlen, mert nem véletlen ez, hanem csoda, hogy amikor a 3. osztályt elvégeztem, akkor ő állapotos maradt, házasságon kívül, és elment a fiú után. Új osztályfőnököt kaptam, és 1. évben fölvettek az egyetemre. Előfelvétellel. 3 feltétele volt az egyetemi felvételemnek. Az egyik, hogy 0 évfolyamra kellett járni, matematika, fizikai és politikai gazdaságtan, be kellett lépnem a KISZ-be, kötelezően, és a 3. pedig, hogy 10 hónapig fizikai munkát kellett végezni. apukám segített bejutni az északi járműjavítónak a villamos mozdony osztályára. Tudták, hogy én egyetemre fogok menni, hogy én csak 10 hónapig vagyok itt. Ez tiszta férfi műhely volt. Takarítattak velem, amit leszettek a mozdonyokról, műszereket olajos sárba. Egy tepsibe benzint öntöttek, abba kellett letakarítani. Utána vimmel mostam a kezemet, és annyi megaláztatás volt, nagyon sok. Én nagyon pontos vagyok. Én nekem a késés az egy főben járó bűn. Egyetlen egyszer fordult elő, hogy 7 óra 1 percet blokkoltam, és na mi van főmérnök kisasszony, már el is késünk? 10 hónap alatt egyszer. És talán ez segített engem abban, hogy elvégeztem az egyetemet, mert annak idején, amikor apukám elvégezte a műegyetemet, akkor a nagyapám a MÁV-nak igazgatója volt. És azt mondta, hogy apukámnak végig kell menni a legalsó, tehát mozdonyfűtő, mozdonyvezető, fűtőházi mérnök, végig kellett járni édesapámnak. Na most én is úgy voltam, megtapasztaltam, és igyekeztem, hogy ne ott ragadjak meg. És elég jól ment az egyetem, nem volt gondom a tanulással. Tehát először dolgoztam az egyetem után a MÁV járműjavítóban. Utána a 8 MÁV járműjavítónak a központi irodájában, és onnan kerültem én, a MÁV-nak volt egy kutatóintézete, sajnos csak volt. Oda bekerültem, de még az egyetemhez hozzátartozik, hogy első év végén férhez mentem, második év végén született egy kisfiam, évkihagyás nélkül csináltam végig a szüleim végtelen segítségével, és negyedéves voltam, amikor a férjem ott hagyott gyerekestől. Akkor elválni nem tudtam, mert gyereket a semmi pénzért nem adtam volna, és nem volt jövedelmem. És akkor, mikor az egyetemet elvégeztem az első fizetésemből, mert akkor már gyakorlatilag 2 éve külön éltünk, beadtam a vállókeresetet is, elváltunk, és egyedül neveltem a gyereket. Hangsúlyoznom kell, hogy a szüleim nélkül nem ment volna. Soha a szüleim egyetlen szóval nem mondták azt, hogy miért tetted ezt, kislányom. Amikor vártam a gyereket, márciusban született, és a januári vizsgaidőszakban már ugye nagy pocakon volt, nehezen ment a tanulás, egyszer mondta a nagymamám, hogy ugye, kislányom, megmondtuk, férjhez mész, gyereked lesz, és nem fogsz tanulni. És akkor azt mondtam, hogy csak azért is. Másnap matematika vizsgám volt, amit utána már nem volt problémám.
Az a kép úgy előttem van, amikor az osztályfőnöke azt mondta, hogy amíg ő lesz ott, addig a tovább tanulásnak annyi. Egy ambiciózus fiatal lány, aki tudatosan kezdeni akar az életével komoly dolgokat elérni, hogyan tudja fogadni egy ilyen kategórikus elutasítást?
Én borzasztó erős akaratú és dacos vagyok. Csak azért is. Én reméltem azt, bíztam benne, imádkoztam is érte. Úgy voltam vele, hogy nekem ennek sikerülni kell. Én 13 éves korom óta erre a pályára készültem. Mi vasutas család révén nagyon sokat utaztunk. És én apukámmal szinte egész úton az ablaknál álltam, és mindig kérdeztem, engem annyira érdekelt a vasút. Én 13 éves koromban elhatároztam, hogy én az leszek, ami az apukám, meg a nagyapám volt. Szóval egyszerűen nem hittem el, hogy nekem ez ne sikerüljön.
Ebben segítette az Isten hite, hogy az Isten ott áll mellettem?
Biztosan. Én minden vasárnap templomba járó voltam. Az első férjem volt egy házi esküvőnk, bolintott, ő is meg volt keresztelve, de hát ha te ezt akarod, akkor legyen. Ez egy nagy diákszerelemnek látszott, én nekem elképzelhetetlen lett volna egyházi összetartozás nélkül. Ő nem gyakorolta, de engem nem gátolt abban, hogy én templomba járjak. Én addig nem tudtam nyugodtan aludni, amíg a kisfiam nem volt megkeresztelve. Amikor elváltam az első férjemtől, én a kisfiamat úgy neveltem, hogy neki éltem. 12 éves volt, amikor elkezdtem gondolkodni, hogy azért nem maradjak egyedül. 21-22 éves volt a fiam, amikor találkoztam olyan valakivel, akivel egy hónap után tudtuk, hogy mi együtt fogjuk leélni az életünket. A második férjem is szintén megkeresztelt, vallásat gyakorló volt, de felnőtt korában nem gyakorolta a vallását, de karitatív ember volt. Mindig azt nézte, hogy hol lehet segíteni. Hála Istennek megadatott nekem az, Jóisten által, hogy mindkét szülőm otthon halt meg. Segített a szüleimet végig ápolni.
Olyan, mintha ajándék lett volna az ön számára.
Igen,
és lehet, hogy sokkal inkább keresztény volt, mint aki annak mondta
igen.
magát.
Míg az ő életében lettem önkéntes beteglátogató. Egyetlen egyszer nem mondta, hogy miért megyek látogatni. Neurológiára jártam 8 évig. Szklerózis multiplex, Parkinson, agyvérzés utáni állapot, agydaganat, bőven volt. És amikor hazamentem, ő neki kiborítottam a lelkemet.
A munkája során voltak olyan helyzetek, amikor azt mondta, hogy ennek a megoldására én már kevés vagyok, és Istenem segíts?
Sokszor volt olyan, hogy szükség volt, és mindig megsegített. Amikor eljött, hogy nyugdíjba lehetett menni, akkor én korengedménnyel nyugdíjba mentem, mert a szüleimet kellett ápolni, segíteni nekik. Az unokám is nálunk volt, mert sajnos a fiamék is elváltak, és mi neveltük az unokát a férjemmel, és én nyugdíjba mentem idő előtt, és nem bántam meg, mert nyugdíjasként aztán dolgoztam még más területen, megtaláltam a helyemet az életben. A kis unokámat, a picit is, aki nálunk volt, én vasárnap vittem a templomba, és az óvodás hitt arra.
Említette, hogy amikor módja van segít, itt ott, ott például kórházlátogatás, de vannak más karitatív elfoglaltságai is.
Igen, amikor a férjem nagyon nagy beteg volt, nagyon súlyos érszükülete és keringési beteg is volt, nagyon sokáig volt, 2002-ben volt nyitott szívműtéte, és akkor 10 évet jósoltak neki, és 16 év múlva egy véletlen következtében halt meg. Engem akkor az romba döntött. Elmentem a terésztemplomba a temetését intézni az oltáratjáról, és akkor mondtam neki, hogy szeretnék valami önkéntes munkát, mert nem akarok bedilizni. Akkor kerestek egy vakfiú mellé kísérőt. Addig hol az kísérte őt, közlekedni nem tud. És attól kezdve mondtam, hogy jó, akkor ezentúl én leszek a kísérő. Ő egyébként vidéki fiatalember, egy nagyon tehetséges gyerek, megszerezte az orgonaművész diplomát úgy, hogy én kísérgettem őt. Az első diplomája az kitüntetéses, és a mesterdiplomája egyetlen egy négyese volt, ezért nem kitüntetéses. Egy nagyon híres orgonaművész volt a főtantártanára. Olyan szépen írt róla, hogy én megkönnyeztem. És az is jól esett, amikor azt mondta a fiúm, hogy én nélkülem ez nem jöhetett volna létre.
Akkor mondhatjuk azt, hogy ajándék egymás számára?
Igen, igen, a mai napig, mert amikor ezt elvégezte, akkor az anyukája beíratta őt az egyházzenei tanszakra, még egy év van hátra. Mondtam anyukájának, hogy ne tegyek kollégiumba, mert nekem az egy plusz út, hát öreg vagyok, már 78 éves. Volt is egy balesetem, különösen a lépcsőt nehezen járom. Hétfőket szerdálni, nálam alszik, nálam lakik, nekem ő a fogadott unokám. Mindenki azt hiszi, hogy a nagymamája vagyok, és tényleg úgy is vagyok vele. És ő is, engem az a végtelen bizalom hat meg, ahogy ő én bennem megbízik. Bízik abban, hogy amit én mondok neki, akkor azt nem véletlenül mondom. Ő a Jóisten ajándéka nekem.
Jó hallani is, meg tudni azt, hogy Isten valahogy tud örömet is szerezni, például ezzel a organista fiúval. Itt beszélgetünk a rádióba, és ez is egy önkéntes tevékenység, amit itt végez.
Nagyon szeretem. Én szeretek itt lenni a rádióban. Recepciós vagyok, nyáron hetente jöttem, most többnyire beugró vagyok. Tehát ha valaki nem tud jönni, mert megbetegszik, vagy elfoglaltsága van, vagy elutazik, akkor ugrok be helyette. Meg volt úgy, hogy telefonos szolgálatot is vállaltam. Tehát amikor szólnak, akkor mindig mondom, hogy kivéve a hétfőket szerda délelőtt, mert az a feszóé. Szeretek itt lenni, szeretem a légkörét a rádiónak.
Beszélt arról, hogy milyen jó ide jönni. A Mária Rádió mit ad önnek?
Lelki nyugalmat otthon hallgatom. A tanúságtételeket is nagyon szeretem hallgatni, tehát jó hallani, hogy vannak még olyan emberek, akik hisznek. Nekem lelki örömet és nyugalmat ad a Mária Rádió. Mert ez tart életben. A tennivaló, hogy most föl kell kenni, menni kell, mert a rádiót sem hagyhatom cserben, a fecó is, amikor megérkezik Bajár, ott fölrakja az anyukája a buszra, és én itt várom a Népligetben. És ha kinyílik a buszajtó, és én nem szólok föl neki, hogy fecó, itt vagyok, akkor ő kétségbe esik. Tehát nekem a busz érkezése előtt ott kell lennem, mert elköteleztem magam. Én nekem ez az életem, hogy segítek. Én egyrészt úgy érzem, hogy tartozom is a Jóistennek azzal, hogy én visszaadom, amit én kaptam. Mert én nagyon sok segítséget kaptam, amikor én rászorultam. Én szégyelném magam, ha ezt nem tenném, és szükségem van rá.
Visszagondolva, mennyire változott a hitel, hogyan erősödött? Mert gondolom, hogy volt, amikor pörölni is kellett Istennel, meg volt, amikor nagyon hálát
adni. Volt, amikor ott maradtam a szüleimmel, és a nem egészen 2 éves gyerekkel egyedül. A férjem elment, ott hagyott. Akkor bizony nagyon nem esett jól. Volt mély hulláma, de nagyon megerősödtem a hitemben. Ha tehetem, minden csütörtökön elmegyek például a Szent Rita templomba, ott 4:30-tól 5-ig van a Szent Rita rózsafűzér, és utána mise. Misét soha ki nem hagynám, meg az otthoni imád sem. És olyan érdekes, hogy nem tudom azt megtenni, hogy én elimádkozom, amit este szeretnék, és utána még valamit csinálok. Nem. És ezt tudom tanácsolni mindenkinek, hogy imádkozzon este lefekvés előtt, és nem lesz szüksége altatóra. Én olyan nyugodt lélekkel fekszem le, és jól alszom, ha este elimádkozom azt, amit én elterveztem.
Arra visszaemlékszik, hogy amikor nagyon-nagyon szüksége volt rá, akkor úgy tapasztalta meg Istent, hogy ő valóban létezik. Amikor ilyen kétséget kizáróan az ember nem csak hiszi, hanem tudja is, hogy Isten van.
Én nekem már sokszor bebizonyította, hogy van. Volt, amikor szinte lehetetlen dologért kértem őt, imádkoztam és megkaptam. Bebizonyította, hogy van és segít nekem. Egy emeleten lejjebb lakott egy néni. Ennek a néninek 43-ban meghalt a férje, ő egyedül élt. 77 éves koráig dolgozott egy patika pénztárában. Otthon maradt, nem akart tétlen lenni. Följött és istápolta a fiamat, ebből kialakult egy nagyon szoros kapcsolat. És amikor megöregedett, akkor mi is tápoltuk őt, 96 évig élt. Végül úgy halt meg szegény, hogy otthon a lakásban elesett, 22 darabra tört a csípője, nem merték megoperálni. Amikor beléptem az ajtón, azt kérdezte tőlem, hogy milyen nap van ma. Mondom, hogy vasárnap. Aztán nem úgy kérdeztem, 1983. január hányadika van? Mondom, 22. Azt mondja, akkor én most meg fogok halni. És ott ültem mellette, és az egyik pillanatban hozzám beszélt kristálytisztán, a másik pillanatban ölelte a hozzátartozóit. Mamikám, papikám, nekem a hátamon futkosott a hideg. És akkor megint hozzám beszélt, és akkor megint ölelte őket, hogy mamikám, papikám, Jenők, ez a 3 volt. Ez így ment órákon át. Fantasztikus volt, én ott ültem mellette, és nem akartam elhinni. Fantasztikus élmény volt.
Úgy gondolom, hogy ön Istennél otthon van.
Remélem. A szüleim, ha visszanéznek rám, akkor öröm van bennük.
Kedves hallgatók, Zsoldosné Bőti Mária tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották. Mária Rádió.